Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A betegúd elemzés új szintre emelését jelenteni a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja a Semmelweis Egyetem munkatársaival együtt fejlesztett adatplatformja. Miklós Dezsővel, az intézet igazgatóhelyettesével beszélgettem.
Viszonylag közhely Magyarországon, hogy a magyarországi egészségügyi adatok azok majdnem, hogy világszinten unikális értéket képviselnek, tudniillik. Magyarországon egy darab egészségbiztosító van, és volt, és létezik, tehát az összes egészségadatnak elvileg ott kellene lennie. Ez persze árnyalja az a kép, hogy az egészségbiztosító, amit OHAP-nek hívtak korábban, most pedig NEAP-nak hívnak, ők az egészségügyi történést veszik föl, tárolják egy emberről, nincsenek mögötte a konkrét egészségügyi adatok, mondjuk például a laboratatok vagy a képfelvételek. Ezt a hiányt pótolta pár évvel ezelőtt az EST, az egészségügyi, egységes egészségügyi szolgáltatási tér, ahol most már összes ilyen adat összegyűlik, és most már ott is megvannak gyakorlatilag a teljes magyar népességről az egészségügyi adatok. Ezek így együtt egy olyan értéket képviselnek, egy olyan kutatható értéket képviselnek, amik a egyénnek, az orvosoknak, az kutatóknak és akár az egészségügyet finanszírozó társadalmi kormányzati szerveknek nagyon nagy értéket képviselnek. Ebben elrejtve megtalálunk rengeteg olyan mintázatot, amit valószínűleg még nem sikerült feltárni, de azt gondoljuk, hogy mesterséges intelligencia segítségével sok mindent fel lehet tárni, illetve a már meglevő tulajdonképpen tudást csak egyszerűen össze lehet fogni és oda lehet tenni mondjuk egy orvos képernyőjére.
Az egyén számára ez miért lehet előnyös?
Ha most belemegyünk a házi orvoshoz, akkor azt látjuk, hogy a házi orvos elkezdi nézni a képernyőjét, és megpróbálja valahogy ezekből az adatokból megtudni, hogy mik voltak a legutóbbi életút eseményei, milyen betegségeim voltak. Minden egyes alkalommal, amikor elmegyünk, felveszik az anamnézist, végig kérdezik, hogy dohányzom, hányszor műtöttek, van-e szívbetegségem, cukorbetegségem, egyebek. Ezek az adatok, ezek mind rendelkezésre állnak rólunk. Természetesen ezek bizalmas adatok, ezeket más nem láthatja, csak az orvos. De az orvos akkor látja ezeket, hogyha ezeken egyesével végigmegy és 15-20 percet eltölt a képernyői előtt ezzel, vagy pedig egy gomnyomásra a mesterséges intelligencia ezt szolgáltatja neki. Ez az egyik, de a másik, ami ennél sokkal fontosabb, ez kényelmesebbé teszi az orvosi vizsgálatokat, de ami ennél sokkal fontosabb, hatékonyabbá teheti az orvosi vizsgálatokat, ha a mesterséges intelligencia feltár olyan lehetséges veszélyeket, amiket az orvos első ránézésre nem vesz észre ezekből az adatokból, mert hiszen nem látja azonnal az összeset, akkor kiírhatja neki, akár a betegnek is, vagy hát az egyénnek is, hogy vigyázat, infarktus veszély, vigyázat, magas cukorbeteg, magas cukorveszély, a következő vizsgálatokat javaslom elvégezni, ha nem végezzük el a következő nagyon káros hatásai lehetnek a következő fél évben, egy évben. Már most dolgozunk egy olyan projekten, amelyik a következő fél évben bekövetkező komoly egészségromást előre jelezni a betegnek, páciensnek, illetve akár az orvosnak is. Álmainkban ugye ez akár megjelenik a most már ugye az egészségadat című szolgáltatás mindenki igénybe veheti a saját mobiltelefonjára, ahol van egy piros-zöld sárga lámpa, pillanatnyilag csak arra szolgál, hogy jogosult vagyok-e, vagy nem vagyok jogosult egészségügyi ellátásra, de ugyanilyen lámpákat be lehetne vezetni a különböző veszélyekre, ahol zöld, ott megnyugodhatunk, nincsen infarktus veszély, ahol sárga vagy piros, oda kell rá figyelni, el kell menni vizsgálatra, meg kell előzni a komoly bajt.
Többször említette a mesterséges intelligenciát, erre azért van szükség, mert nagyon sok adattal dolgoznak?
Nem feltétlenül. A nagyon sok adattal az adattudománynak a más tudományágai is foglalkoznak. A mesterséges intelligenciára arra van szükség, mert valóban valamilyen szintű intelligenciát szeretnénk belevinni ebben. Azt szeretnénk, hogy a mesterséges intelligencia észrevegyen, egyrészt észrevegyen olyan mintázatokat az egyes beteg életutakban, amiket még esetleg mások nem vettek észre, illetve ugye, amit a manapság már tulajdonképpen a csapból is folyik, a mesterséges intelligenciát lehet használni ChatGPT és társai large language modellek alkalmazásával arra, hogy elkészítse ezt az összefoglaló beteg életutat. Ez már egy konkrét meglevő mesterséges intelligenciának az alkalmazása. Az előbb említett fejlesztés, hogy vegyük észre olyan mintázatokat ezekben a beteg életutakban, amiket még más valaki nem vett észre, ez egy új fejlesztés, ez egy, ha úgy tetszik, unikum. Nagyon fontos lenne, hogy minél előbb meg tudjuk csinálni, és itt a magyar egészségügynek a rendelkezésére tudjuk bocsájtani.
Ez ugyanakkor nem diagnózis, segíti az orvos munkáját.
Így van, ugye valaki megkérdezte tőlünk, hogy akkor most ez hogyan, tehát hogy fogja elfogadni az orvos azt, hogy infarktus veszély van, nem kell elfogadni az orvosnak, hogy infarktus veszély van, felhívja az orvos figyelmét arra, hogy infarktus veszély lehet, tessék jobban megnézni ennek a lehetőségét.
Hogyan kerülnek be az adatok a rendszerbe? Az EST-t például már említette.
Az adatok bent vannak a rendszerben, nem azok is, hogyan kerülnek be, azok is, hogy hogyan tudunk ezekhez az adatokhoz hozzáférni. Tehát pillanatnyilag két nagy egészségügyi rendszer van, a NEAC, a OEP, tehát az egészségügyi ellátásokat finanszírozó rendszer, ahol minden magyar állampolgárról ott vannak azok a egészségügyi események, amik pénzbe kerültek, nem neki, hanem valakinek. Gyógyszerkiváltás, vizsgálatok, egyebek. Ott vannak a kódok, tehát ott tudjuk azt, hogy valakiről mondjuk készítettek egy CT-felvételt, csináltak egy laborvizsgálatot, megműtötték, simbetették, bekötözték, kiváltott ilyen vagy olyan gyógyszert, de nincsenek ott mögötte a konkrét feladatok. A feladatok azok az ESZT-ben vannak, ez a két rendszer egymástól függetlenül működik jelen pillanatban, ráadásul egyik nagy baj az, hogy a NEAC-ban levő adatok azok most már elektronikusak, tehát mondjuk számítógép segítségével kezelhetők, az ESZT-ben levő adatok azok viszont még részben, hát hogy mondjuk papír alapúak, nyilván persze elektronikusan vannak tárolva, de úgynevezett PDF formátumban, tehát ha az, hogy abból adatokat készítsünk, azokból vissza kell a PDF-ből nyerni és egy adatbázisba letárolni. Mi is azon vagyunk, és jelzünk pontosan a kormányzatnak, hogy ezt a két adatstruktúrát, ez persze egyes betegek esetében össze kéne kötni. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt nagyon oda kell figyelni a személyiségi jogokra, tehát ha ezeket összekötjük, akkor azokat csak depersonalizált, a kutatási célja csak depersonalizáltan lehet összekötni, nem lehet tudni, hogy ki a konkrét személy mögötte. De egy ilyen depersonalizált adatban is utána végre lehet hajtani a kutatásokat, amiket vissza lehet adni a Nemzeti Információs Szolgálatnak, az EST-nek vagy a NEAC-nak, akik a saját rendszerükben, leginkább azt gondolom az EST-ben, ezt tudják implementálni, és az orvos felé és a beteg felé a bizalmas kapcsolatot fenntartva tudják ezt a szolgáltatást nyújtani.
Mennyire számít nemzetközi szinten kiemelkedőnek ez a rendszer, amit önök építettek?
Azt gondolom, hogy nem unikális nemzetközi szinten, sőt, igazából más országokban már ilyen működik. Mondjuk, hogyha vesszük a legfejlettebb országot, és talán nem véletlen, hogy most Izraelt mondom, egyrészt Izraelben a mesterséges intelligencia a legfejlettebb kutatási terület szinte, másrészt nyilván ott a helyi viszonyok között különösen fontos a nagyon hatékony egészségügyi ellátás, tehát náluk már ők már sokkal előrébb vannak a saját adataikon, ezt a fejlesztést végrehajtották. De ezt a fejlesztést minden országnak magának kell végrehajtani, hiszen az adatbázis az nemzeti, azt nem akarjuk kiadni, azt itt őrizzük, annak a struktúrája az egy magyar struktúra, az adatok azok magyarok, a népesség azok magyar népesség, akinek esetleg más a veszély faktora, mint mondjuk egy másiknak. Tehát nemzetközi szinten azt tudom mondani, hogy nem unikális, de a nemzetközi trendhez tartozik, ezt minden országnak minél előbb meg kell csinálnia, Magyarországnak kell megcsinálnia.
Mi lesz a következő lépés a fejlesztésben?
Két egymástól független lépés van. Egyrészt mi a Rényi Intézetben folyamatosan fejlesztjük azt a mesterséges intelligencia tudást, amelyik ezt a szolgáltatásban nyújtani fogja, másrészt hát kormányzati képviselőtől várjuk azt, hogy minél előbb tegyék teljes mértékben hozzáférhetővé az ehhez szükséges adatokat. Ami most fejlesztés alatt áll, az tényleg egy ilyen leginkább, legalapvetőbb mesterséges intelligencia motor, ami gyakorlatilag az adatbázisok kutatásához való alaphozzáférést biztosítaná minden olyan további érdeklődőnek, kutatónak, aki szeretné ezt alkalmazni. Tehát, hogy mondjuk egy konkrét példát, hogyha mondjuk egy Semmelweis egyetem, vagy akármelyik másik egyetemnek egy kutatócsapata szeretné egy bizonyos fajta rákos megbetegedésnek a terjedését, veszélyességét, miért van abból több, stb. Vizsgálni, ugye akkor nekik ugyanazt az adattisztítási adatstruktúra egységesítési procedúrát végre kell hajtani, hogy most mit csinálunk, ezt mi megcsinálnánk, ezt mi folyamatosan csináljuk most, és innentől kezdve már mindenkinek rendelkezésére fog állni. Innentől kezdve, és ráadásul ugye akkor ennek a motornak gyakorlatilag igazából csak fel kell tennie az orvosnak azokat a kérdéseket, amiket ő fel akar tenni. Ez már gyakorlatilag képes, már mostani állapotában is, nem mondjuk egy pár hónapon belül, még inkább képes emberi nyelven kommunikálni, tehát az orvos emberi nyelven meg tudja fogalmazni a kérdését, és erre ez a rendszer az adatokat figyelembe véve is, amint rendelkezésre állnak és felhasználva, megválaszolja a kérdéseit.
Adott esetben akár például a rizikófaktorok köre is bővülhet egy-egy betegségnél, tehát vissza tudják nézni, hogy mik voltak az előzmények.
Teljes, abszolút, így van. Ez például ez egy nagyon fontos fejlesztési vonal lenne, így van. Ez ugye úgy is lehet, hogy az sejtje az orvos, hogy bizonyos fajta egészségügyi adat az egy növeli a rizikófaktort, akkor felteszi ezt a konkrét kérdést, de még esetleg arra a kérdésre is tud válaszolni ez a mesterséges intelligencia, hogy melyek azok a új rizikófaktorok, amik mondjuk a cukorbetegség súlyosbodását fogják előidézni. Meg lehet kérdezni tőle, hogy a A vagy a B kezelési módszer közül melyik bizonyult hatékonyabbak, melyik bizonyult hatékonyabbak egy bizonyos betegtípus esetén, és további hasonló kérdéseket.
Sigma, a holnap világa.
Magyar kutatók egy daganatos betegségek ellen használt gyógyszert azonosítottak a COVID-19 elleni küzdelem újabb lehetséges eszközeként. A rukaparib már a fertőzés első fázisában bevethető, nagyobb jelentősége azonban a súlyos lefolyású, komoly légzőszervi tüneteket mutató betegeknél lehet. A vizsgálatok alapján a hatóanyag az újabb és újabb variánsok ellen is hatásosnak tűnik. Keserű György Miklós akadémikust, a HunRend Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont gyógyszerkémiai kutatócsoportjának vezetőjét, Tatár Tímea kérdezte.
Úgynevezett ARP enzimeknek a szerepét mind gyulladásos folyamatokban, mind pedig a COVID-19 fertőzéssel összefüggésben már vizsgálták, és ez adta az ötletet a kutatás vezetőjének, Baj Péter debreceni professzornak, hogy próbáljuk megigazolni az onkológiában már használt gyógyszer alkalmazhatóságát COVID-19 fertőzésekben. A Jakab Ferenc vezette Nemzeti Virológiai Laboratóriummal együttműködben vizsgáltuk a már ismert hatóanyagnak a COVID vírus szaporodására gyakorolt hatását, és ebben sikerült megállapítani azt, hogy ez a hatóanyag nem csak a gyulladásos folyamatokat képes visszaszorítani, hanem a koronavírus tüskesfehérjéhez kapcsolódva meg tudja akadályozni a vírusnak a sejtbe való bejutását, és ezáltal antivirális hatással is rendelkezik ez a molekula.
Milyen szinten, milyen fázisban tart most ez a kutatás?
Maga a gyógyszer az onkológiában már használatos gyógyszer, ez hát tulajdonképpen egy úgynevezett repozíciónak, újrapozícionálásnak tekinthető. Az érdekességet alapvetően az adja, hogy a koronavírus fertőzésnek alapvetően két szakasza van, a virális szakasz, ami a vírus szaporodásával kapcsolatos, illetve a vírus fertőzés következtében bekövetkező gyulladásokkal jellemzett súlyosabb gyulladásos szakasz. És az az érdekessége ennek a hatóanyagnak, hogy ez a hatóanyag mind a virális, mind pedig a gyulladásos szakaszban képes a betegek számára egy megoldást jelenteni.
Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen már betegeken is kipróbálták kórházi szinten?
Nem, ezt a gyógyszert, mint ahogy említettem, elsősorban onkológiai indikációkban használták idáig, azonban ezek a vizsgálatok, amelyeket mintegy 20 intézményből több mint 30 kutató bevonásával végeztünk, lehetővé teszik, hogy a jövőben a koronavírus fertőzöttek kezelésére is alkalmazható terápiás eszköz legyen.
Mikor jöhet el ennek az ideje?
Az, hogy ez már humán vizsgálatokon átment, azt is jelenti egyben, hogy maga a gyógyszer az alkalmas arra, hogy humán terápiába használják, és ehhez természetesen még a hatósági engedélyezésnek a vizsgálatai el kell, hogy végezzük. Jelenleg ez most nincs napirenden, nyilván mi egy alapkutatási tevékenységet végeztünk, egy klinikai gyakorlatban már használt gyógyszerrel, laboratóriumi körülmények között. Nekünk ebben a vizsgálatban nem volt célunk az, hogy a humán kipróbálásig eljussunk. Itt egy alapkutatás folyt tulajdonképpen annak a megállapítására, hogy egy súlyos koronavírus fertőzésben ez a hatóanyag mechanizmusából fakadóan alkalmazható, és erre a válasz az pozitív. Amennyiben erre szükség van, akkor további klinikai vizsgálatok szükségesek a tényleges humán alkalmazás előtt.
Sigma, a holnap világa.
A gerincvelő sérültek rehabilitációjában az elmúlt évtizedekben számos technológiai újítás jelent meg, ezek közül kiemelkedő az alsó végtagi humán exoszkeletonok. Ez az innovatív technológia lehetővé teszi azt, hogy a teljesen bénult gerincvelő sérültek egy részét mobilizálják, ugyanis az eszköz segítségével képesek járni és lépcsőzni. Erről beszélt a Szemövesz Egyetem rehabilitációs klinikájának igazgatója. Kalapos Mihály Cserháti Pétert, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát kérdezte.
A sérülések egy nem olyan túl gyakori, de súlyos következményekkel járó csoportjában, amikor valaki döntően és többnyire balesetből kifolyólag a típusos Balaton sekélyvízbeugrástól, fáról leeséstől, közlekedés balesetektől, egészen a tumoros illetve autoimmun vagy vaszkuláris kórképek bezárólag haránbénultán válik, mert a gerincvelő nem képes az alsó végtag, vagy nehogy itt a felső végtag és a mellkasfal egyéb izmokat ellátni. Ugye akkor ebben a súlyos állapotban nagyon sok mindent kell felépíteni újra az életminőség és funkcióképesség eléréséhez. És nyilván ugye egy központi kérdés ennek a mobilitás, tehát az, hogy a korábban sportoló, aktív fiatal ember milyen mértékben tud helyváltoztatás és egyéb tekintetben újra létezni, és hát nyilván esetek nagy részében, amikor komplett haránbénulás alakul ki, akkor csak a kerekesszékes életmód jön szóba, hogy a több millió ember él a világon kerekesszékkel, nem csak gerincvelő sérülés miatt persze, és hát nyilván egy ilyen fiatal embernek, hölgynek és családjának egy kardinális kérdéssé kezd válni egy idő után az, hogy ez a fajta járóképesség visszanyerhető valamilyen módon vagy sem, szó szerint bármit megtesznek érte, és egy másik oldalról úgy tett izgalmasra ez a történet, hogy a rehabilitációba is érkezik ma már a mesterséges intelligencia és a robotika úgy, mint a jobban ismert sebészet és egyéb egészségügyi területeken. Nagyon széles eszközpark, nálunk is néhány éve az intézetben több fázisban adtuk át árrendelkezésre, súlyos sztrókbetegek, agysérültek és gerincvelő sérültek speciális eszközökkel kiegészített fizioterápiájára, amelyik ugye fölgyorsítja, minőségében javíthatja a mozgásokat. Ami a nagy szó, amiért tulajdonképpen sajtótájékoztatót tartottuk az amerikai és a német-európai partnereinkkel, az az, hogy több lépcsőben Magyarországon először nálunk a korábbi országos orvosi rehabilitációs intézetben ma Semmelweis rehabilitációs klinikán vált lehetővé, azaz tavaly szeptembertől, hogy ez az eljárás tréning céljára, tehát járás gyakorlás céljára a klinikai gyakorlatba befogadtatott, és ehhez finanszírozást is rendelt az egészségbiztosító. Sőt, ugye ez az újabb fejlemény idén szeptembertől, egy évvel később pedig a fejlődésnek köszönhetően további 7 olyan központ jött léte Magyarországon, ahol ezt az eszközt alkalmazzák, vagy ennek valamilyen válfaját. Részben szlóbetegek esetében, ahol ugye az egyik végtag bénul le, ott féloldali exoszkeleton is elégséges, de hát ilyen eszközparkkal ma Magyarországon összesen 8 helyen most már gyakorlatilag a közfinanszírozásban hozzáférhetővé vált a tréning. De ami az igazán nagy kérdés, hogy ez az eszköz, amit ma bemutattunk, és amivel több éve kísérletezünk, az Egyesült Államok és Németországban egy megfelelő tréning és minőségbiztosítás után alkalmas arra, hogy a beteg hazavigye, és gyakorlatilag otthon folytassa azt, amit megtanult a klinikán, de hát gyakorlatilag az eszköz elektromotorjaival, számítógép vezérlésével és akkumulátorával egy napi 10-12 kilométeres sávban és távban mozogni tudjon, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a kerekesszék helyett mozgásképessé válik, sőt, jelentős tanulás révén lépcsőzést is meg lehet tanulni vele, azaz tulajdonképpen a korábbi aktivitáshoz hasonló állapotot lehet elérni, persze nyilván ez az elég speciális robotikus eszköz, amik elég nagy szenzációt szokott kiváltani, ugye hiszen két elektromotor a térdek magasságában, két elektromotor a csípők magasságában, egy váz, illetve a hátoldalon egy akkumulátor és a számítógép teszi ki ezt a rendszert, de ezzel függleges helyzetben a felső végtagokban könyökmankókkal az egyensúlyt megtartva gyakorlatilag ezek a urak és hölgyek Németország Egyesült Államokban már több százas számban ezt az aktivitást elvégzik. Nagyon nagy élmény volt ma is, amikor ez a fiatal 18 éves gerincvelő sérült partnerünk, akit rehabilitáltunk, elmondta azt, hogy mi mindent él át egy ember a kerekesszékben, ugye a barátainak csak a hasát látja, folyamatosan nem tud szemtől szembe állni velük, de onnantól kezdve az iskolában, ha nincs lift, akkor nem tud fölmenni a lépcsőn az osztályába, az iskolában menet nem minden buszt tud használni, nem minden metrónál van, ugye lejárat kénytelen a mozgó lépcsőn lemenni a kerekesszékkel, de hát elhűl az ember azon tényleg, hogy itt még mindig milyen problémák küzdik, és ehhez képest az, hogyha egy fentjáró életmódot folytat, tervei vannak, sporttal kapcsolatos menedzseri elképzelések, akkor ehhez ugye ez a járóképesség nagyon hasznos lenne. A partnereink, akik itt voltak, bemutatták azokat az adatokat, amiket a német és az amerikai egészségbiztosítás kiszámolt a betegek kapcsán, és az látható, hogy összességében a beruházás idézelben megtérül, mert azok a társadalmi és családi terhek, amik a kerekesszékes életmóddal és annak szövődményeivel, a felfekvésekkel, sebekkel, kontraktúrákkal, elmerevedésekkel függnek össze, azok jelentős számban csökkenthetők, és akkor így a költséghatékonyság is megcélozható. De egy izgalmas új lépés előtt vagyunk, hogy a klinikai gyakorlatban bevezetett, a klinikai gyakorlatban már finanszírozott eljárás tovább tud elérni Magyarországon is ebben a jól megválogatott és nyilván szűk körben, akikről beszélünk.
Ezt eredetileg az amerikai hadsereg fejlesztette ki? Illetve Magyarországon hány ember számára lehet ez megoldás?
Így van, sajnos nem egyszer a rehabilitáció fejlődését a háborúk és az ott elszenvedett súlyos sérülések fiatal embereken motiválták, ösztönözték, és így történt ebben az esetben is, tehát először a tűzszerészeknek és a hozzá hasonló veszélyes helyeken nagy terheket cipelőknek dolgozták ki ezt a testen kívüli erőkarokat megnövelő vázat, úgy nincsen, mint az űrhajósok korábban, és aztán ez egyszerűsödött le egy ilyen karbonszálas, könnyű technikájú eszközrendszeré, amelyik ma már a klinikai gyógyászatban is használható, és akkor valóban katonák, veteránok számára használták először az Egyesült Államokban, és aztán szép lassan terjedt tovább a civil szférára is. Egyesült Államokban már több száz ezres nagyságrendű az ottani Medicare által támogatott rendszerben ez bérlő beteg van. Németországban pedig most hallottuk, hogy 150 olyan fiatal sérült van, aki már megtanult az eszközt használni. Hát Magyarországon is körülbelül évente egy 150-200 súlyos gerincvelő sérült eset van. Persze, de jó része nem alkalmas erre az eszközre, hiszen nyaki sérült nem tudja ezt használni, mert neki a felső védtagjai sem mozognak, egyéb más szövődmények is kizárják, és sok egyéb olyan feltétel van, amelyik az eszköz használatát limitálja, de azért azt gondoljuk, hogy olyan 300-400-500 olyan fiatal lehet és lesz Magyarországon is, akinek ez az eszköz a életminőségben, mobilitásban hosszú távon is segítséget nyújthat.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani András.